Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik: Ó felséges Úr! Elfoglalva a 479. dicséret első három versét énekeljük. A 479. dicséret így kezdődik: Hinni taníts, Uram! Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzáfolyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Ez az ige a 62. Zsoltárban van megírva, az első 13 versben. Tehát Isten igéje a 62. Zsoltárból szól hozzánk, az első verstől a következőképpen. A karmesternek, Jedútunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk, Szela. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet, te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Imádkozzunk! Köszönjük, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hogy ma is hozzád jöhetünk. És te azt ígéred, hogy nálad, veled való kapcsolatban lecsendesedik a lelkünk, megnyugszik, békességre talál. És olyan jó, hogy te ezt ígéred nekünk. Hiszen ez a világ, meg benne a mi életünk is tele van nyugtalansággal, zaklatottsággal, feszültséggel. Urunk, ma gyakran érezzük magunkat stresszesnek, és nem tudunk vele mit kezdeni, de olyan jó, hogy most itt hallhatjuk igédet, amely azt mondja, hogy te benned való hitáltal ezek a problémáink is megoldódhatnak, felszabadulhat az életünk minden gyötrő, kínzó hatás alól, és élhetünk örömmel, békességben, veled való élő kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy te itt vagy, mert ez a legfontosabb. És könyörülj, hogy át is éljük, megtapasztaljuk, hogy valóban itt vagy, és éljük át a te jelenlétedet, halljuk meg a te hangodat, és ehhez kérünk, hogy csendesítsd le a szívünket, mert te halk és szelíd hangon szólsz, és tedd érzékenyé hallásunkat, hogy ezt halljuk meg, amit mondasz, amit nekünk üzensz személyesen, mert Urunk, hisszük, hogy te vonzottál ide minket, te hívtál ide minket azért, mert üzeneted van a számunkra. És segíts, hogy ezt az üzenetet tudjuk fogni, hogy megértsük, ott legyen bennünk, hogy még inkább vágyakozunk többet megtudni rólad. És kérünk, hogy most így szent lelkeddel tedd áldássá, élővé, hatóvá te szavadat, hogy ne térjen az ige vissza hozzád üresen, hisz azt ígérted, hogy ahogy az eső elvégzi a munkáját, és nem tér vissza üresen, úgy a te igéd is munkálkodik bennünk. És Uram, a te munkálkodsz, akkor gyógyul az életünk. akkor reménységet, látást kapunk, békességet. Akkor nem a rosszra emlékezünk, nem a halál diadalát látjuk, hanem a te csodálatos feltámadásodat, győzelmedet, és Uram, add ezt mindegyikünknek, és add azt az élő hitet, amely hozzád jön, és megtapasztalja a te hatalmadat, és lát téged feltámadottként, élő valóságként. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igényének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret harmadik versét énekeljük. A 274. dicséret harmadik verse így kezdődik: csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a 62. Zsoltár második versében: csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, az emlékezőket, az egész gyülekezetet. Ismét egy Zsoltárt olvasunk, hiszen a vezérfonal szerint napról napra az Ószövetségből egy Zsoltár kerül elénk, és együtt imádkozhatunk Dáviddal, a Biblia szerzőivel, és élhetjük át mi is mindazt, amit ők a csendességükben, imádságukban, hogy egyszer csak Isten közel jön hozzájuk, átélik a jelenlétét, megtapasztalják az ő hangját. Már ebben a hónapban olvastunk egy Zsoltárt, mégpedig az 50-et, és ott azt láttuk, hogy mindjárt a Zsoltár elején Isten szól. Így olvassuk: a hatalmas Isten, az Úr szól, s hívja a földet. És olyan jó volt ezt olvasni, és jó erre visszagondolni, hogy Isten szól, Istennek van szava, üzenete hozzánk. És amikor így összegyülekezünk, amikor egy istentiszteletre jövünk, akkor azért jövünk, mert Isten szól, beszélni akar velünk, üzenete van a számunkra. És ez egy nagyszerű dolog, hogy az élő szent Isten, a Teremtő üzenetet küld nekünk. Nincs messze a távolban, nem néma, hanem van szava, üzenete, amire odafigyelhetünk, és ha így teszünk, akkor az megszólít minket, akkor segít jól látni az életünket, sőt, ebből a szóból ismerjük meg magát, az Istent. Ugye azért is nagyszerű dolog, hogy Isten szól, mert beszél magáról, kijelenti, vagyis megismerteti önmagát mindazokkal, akik az ő szavát, az ő igéjét kézbe veszik, olvassák, hallgatják, akiknek ott van a szívében, hogy hát szeretném megismerni az Istent. Szeretnék megtudni, hogy ki is az az Isten. És ezen a szón, ezen az igén keresztül ő elmondja, hogy kicsoda. És ezért jó, hogyha oda hajtjuk a mi fülünket, hogy beszélj, Uram. Hát mondd is el, ki vagy te. Mert ugye sok elképzelésünk van az Istenről, ugye a világ minden félét mond róla, kitalál ezt, azt, amazt úgy, hogy nem is ismeri. Csak azt mondja, ilyen az Isten, vagy azt mondja, nincs Isten, engem nem érdekel az Isten, de még egyáltalán nem járt utána. Ki is az az Isten? Ugye nekem is volt családban, és én nem hiszek, nem érdekel, de még egyszer nem vette a kezébe a Bibliát, hogy meggyőződjön, hogy tényleg úgy van, ahogy ott olvasom. És tényleg az Isten élő valóság. És a Zsoltárok azért is csodálatos írás, mert ott egy embert látunk minden Zsoltárban, aki oda megy Isten színe elé, tusakodik, küszködik sokszor saját magával, a benne lévő érzésekkel, gondolatokkal, de mindezt oda viszi Isten színe elé, és ott küszködik. És aztán ebben a küszködésben egyszer csak átéli, hogy már nem vagyok magam, itt van az élő Isten. Segít megoldani a problémáimat, utat mutat nekem, és lenyugszik, lecsillapodik az én szívem, az én lelkem. Tehát a Zsoltárokban az Istennel való kapcsolat megtapasztalásáról olvasunk. Tehát olyan valaki írja, mondja ezeket a szavakat, aki megtapasztalta az Istent. És itt most Dávid Zsoltárával szembesülünk, így olvastuk, hogy a 62. Zsoltár Dávid Zsoltára. Dávid Zsoltára. Ki ez a Dávid? Ugye valószínűleg tudjuk azt, hogy ő Izrael királya volt. Egy olyan király, aki ismerte az Istent. Király volt, és mégis átélt, hogy szükségem van az Istenre. Ugye sokszor azt gondolják, hogy az Istenre csak a nagyon elesett embernek van szüksége, annak, akinek se pénze, se hatalma, se összeköttetése, hát kell neki valami, amiben tud reménykedni, és azt gondolja, hogy majd hát ha bejön. És itt most egy királyról olvasunk, aki megvallja, hogy neki is szüksége van az élő Istenre. És hogy figyeljük Dávidot több Zsoltárban is, akkor ő nem úgy beszél az Istenről, hogy hát ha bejön, hanem bizonyosan, tudom, van Isten. Fantasztikus még, hogy a 23. Zsoltárban Dávid fiatal, 10 éves, és azt írja, hogy az Úr a pásztorom. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy Dávidtól megkérdezte egy barátja, te ide figyelj már! Ki az az Isten? Mondj már nekem róla valamit, mutasd be. És akkor Dávid azt mondta, hogy nézd, látsz engem? Én egy pásztor fiú vagyok. Mit csinálok? Gondját viselem a nyájamnak, gondoskodok róluk, friss legelőre terelem, friss folyóvízhez. Tehát mindent megadok nekik, amire szükségük van, megoltalmazom. Ha jön a farkas, oroszlán, medve, el akarja ragadni, és nézd számomra, ilyen pásztor az Isten. Egy élő személy, egy valóság, aki ugyanúgy ott van az életem mellett, mint én a bárányoké mellett, látja, hogy mire van szükségem, törődik velem, vezet engem, megoltalmaz engem, sőt, megküzd értem a gonosszal. És tudjuk, hogy ez a pásztor, ez az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. És ugyanúgy jött el, hogy pásztoroljon minket, ahogy Dávid pásztorolta a nyájat. És ahogy Dávid megküzdött az oroszlánnal, a medvével, úgy küzdött meg Jézus a sátánnal. az élete árán mentett meg, vásárolt meg a gonosztól. Hát ilyen Jézusunk van. Nem elfut, hű, jön az oroszlán, jön a medve, hát inkább vigye a nyájat, mint sem engem. Hát Jézus odaállt a gonosz elé, és megküzdött vele, és ott a Golgotán legyőzte. Úgyhogy ez az életébe került. Nem menekült el, nem azt mondta, hogy na menjetek, barátaim, alattvalóim, harcoljatok, ugye? Hát ma is vannak háborúk, mit látunk? Hát a vezetők nincsenek a fronton, ugye? Egy sincs. Sőt, különleges védelmet kapnak háborúban. Na nehogy már egy légy rájuk szálljon. De Jézus kiment a frontvonalra. Jézus nem azt mondja, hogy ti menjetek előre, hanem kövessetek engem. Ő megy elő, és fogja fel a csapásokat. Így mehetünk mi, mögötte a keskeny úton, az életre. Ezért lett reménységünk, hogy oda is jutunk, ha követjük, mert ő minden ellenünk irányuló csapást felfog. És de jó, hogyha valaki így ismeri az Urat. Tehát itt is Dávid írja, mondja ezt a Zsoltárt, személyes vallomást tesz arról, amit megtapasztal, és így fogalmaz, hogy csak Istennél csendesül el lelkem. Csak Istennél csendesül el lelkem. Csak tőle kapok segítséget. És ebben tényleg egy mély megtapasztalás van. Elmondja, hogy igen, sokfelé jártam, próbáltam az én lelkemnek békességet találni, próbáltam lecsendesedni, megnyugodni, és nem sikerült. Sokféle lehetőség állt a rendelkezésemre, de semmi nem adta meg azt, amire ott belül a szívemben szükségem van. De nem csüggettem el, hanem felkerestem Istent. Jöttem hozzá, és ott megtapasztaltam, hogy elcsendesedett a lelkem. Megnyugvást talált az én szívem. És ebben, hogy Istennél csendesül el lelkem, de benne van az is, hogy Dávid tudatosan keresi a csendességet. Tehát ahhoz, hogy megnyugodjon, hogy a szíve békességre találjon, fölismeri, hogy neki is kell keresni a csendességet. Mondhatnánk más szóval, hogy rájön arra, hogy időt kell szakítanom Istenre. Időt kell szakítanom rá. Kell olyan idő, óra az életemben, amikor csak Istennel vagyok együtt. Tehát fontos dolog az, hogy tudjak elcsendesedni, és föltehetjük a kérdést, hogy van-e csendes órám? Van-e olyan időszak az életemben, amikor csak az Úrral vagyok együtt? Mindent kizárok az életemből. Mindent félreteszek, addig még vele vagyok. Még a mobilt is. Ugye nem onnan várom. Ugye a mai embernek az a problémája, hogy mindent onnan az égből vár, ugye? Az internetről. Bármi gondom van, akkor már megyek oda, beírom a Google-ba, és valami majd jön. Valami tanács, lehetőség, segítség. De ha Istent keresem, akkor ezt félre kell tenni. Félre kell tenni. Mert Isten nem azon keresztül szól, hanem úgy, hogy elcsendesítem a szívemet, imádkozom, és kézbe veszem a Bibliát. Tehát az Úrról való csendesség két eszköze, az imádság és a Biblia. Ezeket adja nekünk Isten. És hogyha imádkozom, olvasom az ígét, akkor kapok válaszokat. Akkor megtapasztalom, hogy valóban elcsendesedik a szívem. Ugye válasz például, amikor az Úr Jézus hívogatja a körülötte levőket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tehát Jézus hív, azt mondja, terhet hordozol, nem bírod, roskadsz, már majd belefáradsz, vagy már ott vagy, hogy feladod az egészet. De nincs értelme küszködni, menni tovább. Azt mondja, jöjj hozzám úgy, terhekkel, megfáradtan, és majd megtapasztalod, hogy én megnyugvást adok neked. Megtapasztalod, hogy kapsz erőt, tovább tudsz menni, már velem. Már nem akarod feladni, már nem akarod abba hagyni, hanem mész vele tovább. És ugye ezt az útmutatást adja, hogy jöjjetek hozzám, és jó, hogyha tudunk erre gondolni. Tehát amikor megkeseredek, megfáradok, akkor ott van a szívemben, ja, van még hova menni. Istenhez mehetek. Vezet még egy út, de az felfelé. Imádság által, Biblia által. De hányszor vagyunk olyan csüggettek, ma ugye úgy mondják, depressziós, bezárkózik magába, nem mehetek sehova, nem foglalkozik velem senki, de jó, ha akkor eszünkbe jut, hogy ne engedd magad megtéveszteni, mert van még egy lehetőség, mehetsz Jézushoz. Vigyük magunkkal, jegyezzük meg, ezt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, jöjj hozzám! Bármilyen nehéz helyzetben vagy, gyere hozzám, és meg fogod tapasztalni, hogy van kivezető út. Ő fog kivezetni. Ugye többször olvassuk ezt, hogy csak Istennél, vagy csak tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám. Tehát ez egy határozott bizonságtétel arról, hogy igen, Istenben nem csalódok, ő tényleg segít rajtam, tényleg átélhetem az ő munkáját az életemben. Aztán a csendesség ugye azt is elvégzi az életünkben, hogy Isten formál. Ugye, tehát nagyon fontos, hogy amikor az ember imádkozik meg, Bibliát vesz kézbe, az nem azt jelenti, hogy én magammal vonulok félre, tehát nem olyan a Biblia olvasás, mint egyéb más könyvnek az olvasása, hogy én félrevonulok magammal, esetleg egy másik embernek a gondolataival, hanem azt jelenti, hogy félrevonulok, egy élő valóság, az élő Isten jelenlétében. Tehát vele vagyok együtt, ez a csendesség, Istennel vagyok együtt. És mivel ott van egy másik személy, ez azt jelenti, hogy számíthatok arra, hogy annak a másik személynek a jelenlétében formálódni fogok. Mert Isten hatást fejt ki rám. Az ő igéjén keresztül formálja az életemet. Megtapasztalom, hogy más ember leszek. Mondhatnánk úgy is, hogy az Isten előtt való csendességben, ha ez rendszeres, akkor átéljük, hogy egyre inkább emberré formálódok. Egyre inkább. Jobb emberré. Másabb emberré formálódok. Sőt, a Biblia, az Új Szövetség azt mondja, hogy Krisztusi emberré. Homo Christianussá. Hiszen az a cél, hogy olyanok legyünk, mint a Krisztus. És ő ezt a formálódást végzi az életünkben. És ugye ez gyakorlati dolgokban is megnyilvánul. Ha például Dávid életét figyeljük, ugye a kezdeti szakaszban, fiatal korában, amikor legyőzte ugye Góliátot, utána oda kerül Saul király udvarába, de a király féltékeny lesz rá, mert a nép jobban szereti Dávidot, meg valahogy megsejti, hogy Isten Dáviddal akar egy újat kezdeni, ő lesz majd Saul után a király, és ezt nem tudja Saul elviselni. Hát ki tudja elviselni, ugye, hogyha hatalomba, pozícióba kerül, és megtudja, hogy le fog járni, és más fog utána arra a helyre kerülni, már nem ő lesz az első ember. Ugye milyen nehezen viseljük el, nem én leszek már a vezető, a központi személy. Hát Saul is nehezen viselte és üldözte Dávidot. Meg akarta ölni, nem is titkolta, hogy utolérem, megtalálom, végzek vele. És egyszer egy olyan helyzet adódik, hogy Dávid rá talál Saulra, úgyhogy éppen nincsenek körülötte a biztonsági őrei, és Saul ki van szolgáltatva Dávidnak, és az emberei azt mondják neki, hogy nézd, itt a nagy lehetőség, öld meg, és holnap te leszel a király. Hú, micsoda lehetőség, nem? Egyik persze a másik, le tudom takarítani az útból azt, aki akadály, aki az életemre tör, aki csak gondot okoz nekem. Sőt, az emberei azt is mondták neki, hogy ide figyelj, Dávid, az Isten adta a kezedbe. Hát azért találtál így rá, ezt Isten hozta így össze, nyugodtan megölheted. Ez Istentől való élethelyzet, veled lesz az Isten. És Dávid látja, hogy hiába mondják ezt neki, hogy az Isten akarata. Ő látja, hogy nem. És ott van az ellensége, megölhetni, és nem öli meg. Tehát ez a formálódás. Amikor Isten kézbe vesz minket, gyúr minket, és már nem az eddigi szokásainkhoz fogunk igazodni. Nem azt teszem, amit eddig körülöttem mondtak, gyakorol, fizess meg neki, küzd le, taposd el. Csak a magad zsebére gondolj, mással ne törődj. Hanem Isten formás, azt mondom, de hát miért is ölném meg? Rábízom én Istenre, mert ha elveszem az életét, Isten nem fog megáldani. És Dávidnak fontosabb volt Isten áldása. De ugyanígy látjuk Pál apostol életében is, amíg Saul volt, amíg egy farizeus volt, gyűlölte Jézus tanítványait, és sokakat elfogott, és kivégzésre ítélt. De amikor a damaszkuszi úton találkozik vele Jézus, és ő felismeri, hogy ez a Jézus valóban feltámadt és él, onnantól kezdve azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek veled, és követi Jézus, és olyan emberré formálódik, aki már nem gyilkolni akar, bosszút állni, tönkretenni mások életét, hanem képzeljük el, amikor Filippiben, ugye elfogják, megverik, 39 botütést kap, aztán bebörtönzik, és ott is még a börtönőr kalodába zárja, nem érdekli, hogy tele van sebekkel, kalodába zárja Pált. És akkor mit látunk? Pál elkezd imádkozni, és énekkel dicsőíti Istent. Nem átkozódik, nem bosszút kért, Uram, add nekik vissza, lehetőleg duplán azt a botütést, amit adtak nekem, hanem imádkozik értük, és akkor megrendül a börtön, lehullanak a bilincsek, és a börtönőr meg azt gondolja, mindenki el akar menekülni, és mi lesz akkor, számon kérik tőlem a foglyokat, és bele akar dőlni a kardjába, bele akarja dobni az életét, és akkor Pál nem nézi, jó van, hát ha öngyilkos leszel, az leszel, kit érdekel, megérdemled, hanem odaszól neki, hogy ne tégy kárt magadban. De ezt jelenti, hogy Isten formál. Hogy látom a másikat, látom a másik nyomorúságát, és próbálok neki segíteni, hogy te ne tégy kárt magadba. A te életed drága az Istennek. Van kiút, van megoldás. Annyira drága az életed, hogy Isten a fiát adta, érted? Úgy megszoktuk már ezt. És engedjük, hogy most, és az Isten lelke beleírja a szívünkbe, megrendítsen. És azt mondjuk, hát tényleg én ilyen értékes vagyok, hogy valaki az életét adja, értem? Hát azért ez nem semmi. Ki adná ma értem az életét? Ki? És Isten odaadja a fiát. Azt is látjuk, hogy Dávid elmondja őszintén, hogy van érik támadásuk, vannak rossz akarói, ki akarják használni az ő gyenge helyzetét, azt mondja, olyan vagyok, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés, hogy a düledező falnak csak egy mozdulatot összeomlik, és ezt ki akarják használni, hogy na most árthatunk neki. És Dávid nem haraggal van a szívében, hanem mit csinál egy ilyen helyzetben, hogy akkor támadják, életére törnek, Istenhez fordul. Ez is egy csodálatos útmutatás, hogy mit tegyünk nehéz helyzetekbe. Hát fordulj Istenhez, hát keresd fel őt, mondd el neki, ami a szívedben van. Aztán itt olvassuk, ugye, hogy többször, hogy csak Istennél, csak ő az én kősziklám. Ebben benne van az is, hogy Dávid megtapasztalta, hogy korábban már csalódott, mert nem kapott másoktól megfelelő segítséget, nem adott semmi megoldást, de ez a csalódás nem eltávolítja Istentől, még inkább odalöki. Ugye nincs más, csak Isten. Csak benne bízhatom egyedül. És olyan jó, akkor az Új Szövetségben olvasunk egy asszonyról, aki 12 éve beteg, vérfolyásos, járja az orvosokat, és egy orvos se tud rajta segíteni, elmegy már a pénze is, ott van, hogy mivel nincs pénzem, most már orvos sincs, emberileg nincs segítség rajtam. És bizony csalódik, hogy 12 év alatt nem tudták őt meggyógyítani. És ekkor hall Jézusról. Valaki elmondja, hogy nézd, Jézus az én életemben ilyen változást hozott. És akkor ez az asszony nem azt mondja, mit törődök én vele, hát ő sem tud segíteni, hanem a korábbi csalódásai oda viszik Istenhez. Azzal a hittel, hogy ha csak megérintem és a ruhája szegélyét meggyógyulok. Ez az asszony fölismerte, hogy igaz, emberekbe csalódtam, de mehetek Istenhez. És de jó, ha ott van, hogy igen, sok csalódást átéltél, de keresd az Isten. Ott nem fogsz csalódni. Mert aki ő benne bízik, hisz, az nem csalódik soha. Mert Isten nem ember. Ő nem olyan, mint mi, hogy megtéveszt, becsap, félrevezet. Isten nem hazudik, ezt mondja magáról. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Hát az ember azt tud. Abba profi, igaz? A hazugságba, a megtévesztésbe. Tulajdonképp így is folytatja Dávid, hogy igen, látlak benneteket, ismerlek titeket, felém azt mutatjátok, hogy mennyire szerettek, ugye így mondja, szájukkal áldanak. Azt mutatjátok, mennyire szerettek engem, fontos vagyok nektek, de tudja, hogy a szívükben átkoznak. Milyen döbbenetes, ugye Isten nevébe mennek, mert áldanak, ugye aki áldást hoz, az Isten nevébe megy. És Dávid látja, hogy ez csak egy álarc, egy olyan ruha, mint a színészeknek, hogy bárkinek a bőrébe bele tudnak bújni, eljátsza a szerepet, de az csak szerep. Aztán leveti a ruhát, leveszti a maszkokat, és visszatér a saját maga valóságába. És eljátszhatja a bármilyen erős embert, bármit eljátszhat, de amikor leteszi, befejezi és leteszi a színészi kellékeket, marad ugyanaz a erőtlen, gyönge ember. Tehát nem az, akinek mutatja magát. És a Biblia tulajdonképpen egy tükör is, amiben ha beletekintünk, akkor megmutatja a valóságot. Azt, amit senki más nem lát, csak Isten. Legyünk őszinték, hogy belől sokszor a mi szívünkben is egész más van. Hogy tudjuk mondani? Így szeretlek, úgy szeretlek, de már lehet, hogy belőlről tervezem a válást.
Belőről már tervezem, hogy ott hagyom a csodába, nem érdekel. Szakítunk. Ugye, de kifelé el tudunk mondani olyan szépeket. És tulajdonképp, ugye, ha figyeljük, akkor ezt a kettősséget, hogy más van kívül, mint belől, ez sokszor ugye, mesékben, irodalmi alkotásokban is látjuk, hányszor, ugye, hányszor a gonoszt gyönyörű, szép királynőként mutatják be. Ugye gondolatunk akár a Narniára, ugye a gonosz, ki a gonosz? A királynő, egy csodálatosan szép királynő. Vagy gondoljunk a Hófehérke mesére. Ugye, mit mond a tükör? Szép vagy, úrnőm. Te vagy a legszebb, de gyilkos volt. Ugye, a tükör mit mond? Te vagy a legszebb. Hát ilyen ez a világ. Te vagy a legszebb, nagyszerű vagy, még föl is veszük, én vagyok a legszebb, de mi van a szívemben? Hát annak a mostohának a szívében gyilkos indulat volt, amikor kiderült, hogy már Hófehérke szebb, akkor kész volt, hogy megölje. Hát mi van a szívünkben, testvéreim? A Biblia mutatja meg. A Biblia nem a külsőre teszi a hangsúlyt, föl tudsz öltözni nagyszerűen, elszédítesz mindenkit, tudsz dumálni, hanem azt megmutatja a szívet. Hogy nincs egyensúlyban, amit mutatsz, meg amit mondasz, ami a szívedből jön, ahogy élsz. De nem csak megmutatja, hanem tud változást is adni. Jézus tudja a szívünket olyanná formálni, hogy ott ne legyen hazugság, ne legyen ellentmondás. Azt mondja, új szívet adok nektek, új szívet, élő hús szívet, ami már Isten igéjét fogja szem előtt tartani, Istenre figyel, és ha Istenre figyelünk, akkor már figyelünk egymásra is. Már fontos lesz a másik is. Mert ugye ma egy olyan világban élünk, hogy hát már nem nagyon fontos a másik. Ugye nézzük meg, mi történik. Mindenkinek megvan a maga kedvese, ugye? És mindenki a kedvesével félrevonul, leül és húzogatja, mert a mobilunk a kedvesünk. Nem a másik, nem. Félreülünk. Lehet, hogy ott ülünk egymás mellett, de nem egymásra nézünk, arra, valamire. És húzogatjuk. De tehát Isten úgy formál, hogy már tényleg a másik legyen a fontos. Ő, aztán a másik. Az, aki mellettem ül. Akivel egy fedél alatt vagyok. Akire azt mondom, hogy szeretem. Akár a gyermekem, akár a szülő. Hogy ő legyen a fontos. És ez az Isten igéje végzi el a mi szívünkben, a mi életünkben. Aztán a Zsoltáros arra bátorít, szólít fel, hogy öntsétek ki előtte szíveteket. Öntsétek ki előtte szíveteket. Ez az előtte, ez Isten. Ugye öntsétek ki a szíveteket. Jöjjetek hozzá bátran, és ugye kiönteni a szívünket, az azt jelenti, hogy őszintén elbeszélem Istennek azt, ami bennem van. Nem titkolok el semmit. Elmondom a fájdalmam, keserűségem, csalódásom. Beszélek a sebeimről, ugye, mert vannak sebeink, amikről nem beszélünk senkinek, de ott van belől. Ugye sok sebet lehet szerezni az egymással való kapcsolat folytán. Ugye öntsétek ki előtte a szíveteket. Így gyertek Isten elé. Így érdemes, hogy mindent elmondasz neki. Talán még azt is elmondod, öntsd ki a szíved. Uram, én még nem hiszek benned. Azt se tudom, ki vagy, de szeretnék. Nem kell Isten előtt szégyenlősködni. Ő az őszinteséget várja. Ugye a farizeusokkal pont az volt Jézusnak mindig a problémája, hogy ők ők képmutatók voltak. Ők elmutató, így hiszünk, úgy hiszünk, közben meg egész más volt a szívükben. Ugye légy őszinte hozzám. Aztán a szívet kiönteni, ugye azt is jelenti, hogy csak akkor tud Isten engem új tartalommal feltölteni, ha üres a szívem. Ha valamit tele van, abban nem tudunk tölteni. Tehát ez a következő, hogy önst ki, hogy megüresedjen. És hogyha megüresedik a szívem, akkor Isten majd tölt bele egy új életet. Beletölti az ő szent lelkét, pünköskor. Ugye ez történt, a tanítványok ott vannak együtt. Jézus halála, feltámadása után 50 nappal ott vannak együtt, bezárkózva, elkeseredve, és egyszer csak átélik, hogy valami történik. És azt olvassuk, hogy megteltek mindnyájan szent lélekkel. De megtelni csak egy üres edény tud. Milyen edény vagyok én Isten előtt. Ilyen üres, aki várja, hogy végre ő töltse fel az ő békességével, szeretetével, hogy tőle kapjak reménységet, útmutatást, hogy ott legyen most már, tudom, hova tartok, életre, üdvösségre. Most már tudom, hogy miért élek. Tudom, hogy miért élek. Tudom, miért vagyok ezen a földön. Azért, hogy megismerjem az Istent. Azért. Nem azért, hogy én legyek a világ leggazdagabb embere, vagy én üljek a világ legnagyobb országának a vezetői székében, hanem hogy megismerjem Istent. És ha megismerem, akkor megtanulom, megtanulok bízni benne. Azt mondja, bízzatok benne mindenkor. Csodálatos bátorítás. Csodálatos, amit a szívünkre helyez áll. Bízzatok mindenkor ő benne, vagyis Istenben, mindenkor. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, amikor minden úgy van, ahogy megterveztem, amikor úgymond vidám vagyok, örülök talán, boldognak is érzem magam, hanem akkor is, amikor nehéz az élet, amikor úgy látom, hogy akadályokkal nézek szembe, akkor nem jönnek össze a számít. Bíz benne, hogy Isten ki tud vezetni, hogy innen is van kiút és megoldás. Nincs az az élethelyzet, onnan Istennel ne lenne kivezető út, és adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk. Adja az Úr, hogy tényleg mindig bízzon benne, az ő kegyelmében, a kereszt erejében, a lélek vezetésében. Imádkozzunk! Uram, köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy bemutatkoztál, azt mondod, te vagy a jó pásztor, és ad, hogy ezt át is éljük. Megbizonyosodjunk, hogy tényleg pásztora vagy, pásztora az én életemnek, a mi életünknek. Hogy ezt megtapasztaljuk, és rád bízzuk magunkat. Mert szükségünk van rád, add Uram, hogy valóban ezt éljük meg, hogy szükségünk van rád, hogy nélküled nem teljes, nem kerek az életünk. Annyiszor átéljük, hogy valami hiányzik. És ha valami hiányzik, akkor megyünk, vásárolunk, küszködünk, keresünk, és nem látjuk meg, hogy elsősorban te rád van szükségünk. És olyan jó, hogy ezt most elmondod, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy az ige egy tükör, amiben belenézhetünk, megláthatjuk, hogy mi van bennünk, és Uram, megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran mi is úgy vagyunk, mint azok az emberek ott Dávid idejében, hogy mást mutatunk kifelé, mint ami a valóság. Sokszor olyan szépeket mutatunk, de bent a szívünkben, a lelkünkben már nem is olyan szép minden. Egész másféle indulatok vannak bennünk. Hányszor azt mondjuk valakinek, örülök, hogy jöttél, közben meg épp az van a szívünkben, hogy minek kellett neked pont most betoppannod. Egész más dolgot akartam. Bocsáss meg nekünk, tisztítsd ki a szívünket, sőt, add, hogy mi öntsük ki szívünk tartalmát. Öntsük ki eléd bátran, mindazt, ami bennünk van, mert így te gyógyulást adsz nekünk. Add azt a hitet, mint a vérfolyásos asszonynak, hogy elég, ha csak ruhád szegélyét megérintem, meggyógyulok. Add, hogy átélhessük ezt a belső gyógyulást. És kérünk, úgy formáld az életünket, hogy ez a mindennapi magatartásunkban is látszódjon, hogy rólad tehessünk bizonyságot, észrevegyék az emberek, hogy mi hozzád tartozunk. És kérünk így, vezess minket tovább ezen az úton, segíts, hogy mindenkor rád mutassunk, hozzád vezessünk embereket, merjünk rólad beszélni, merjünk téged megmutatni másoknak. Kérünk, Uram, így védj körül a te kegyelmeddel, szereteteddel, eléd visszük, Uram, a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat, te áld meg az ő életüket, vondd őket magadhoz is, add, hogy benned találjanak reménységet. És Uram, eléd visszük megemlékező testvéreinket is, add, hogy ők is rád vessék tekintetüket, beléd vessék bizalmukat, és átéljék azt, hogy te vagy a megoldás, te pótolod a hiányt, és te adsz reménységet, mert legyőzted nem csak a gonoszt, hanem a halált is feltámadásod által. És adj számukra ilyen hitet, ami bízik a te feltámadásodban, és abban, hogy aki benned hisz, annak örök élete van, és maga is feltámad, és veled lehet. Imádkozzunk, Urunk, a gyászolókért, add, hogy ők is nálad keressenek vigasztalást, békességet, reménységet. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szent Léleknek szeretete maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk, majd vasárnap újra 10:30-től lesz úrnapi istentisztelet a templomban. Hirdetem, hogy halottja is van a gyülekezetnek. Özvegy Kovácsi Mária született, Kovács Mária, 93 éves korában távozott a földi életből. Temetésére kedden 10 órakor kerül sor a pódafai temetőben. Tehát kedden 10 órakor lesz a temetés, hordozzuk imádságban a gyászolókat. Emlékezők is vannak közöttünk. Horváth született Nagy Klára testvérünkre. Emlékeznek gyermekei, unokái, férje, az ő egész családja. Az Úr adjon az emlékezők számára vigasztalást, segítse őket, hogy valóban az Úr Jézus közelében, jelenlétében dolgozzák fel ezt a veszteséget. És ne csak a hiányt lássák, hanem azt, amit Isten ad nekünk, ígér nekünk az ő fia által. A temetéskor a 62. Zsoltárból volt az ige, tehát ez az ige összecseng azzal, amiről most szó volt. A 6-tól a 9. versig terjedő szakasz hangzott akkor el. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Ugyan egy csodálatos szakasz. És újra csak azt tudom mondani, hogy menjünk oda az Úrhoz, és kérjük, hogy adjon csendességet, adja meg, hogy megbéküljünk azzal, hogy szerettünk eltávozott, de lássuk meg, hogy Isten helyére adta a fiút, Jézust, és adta általa a feltámadásba vetett hitünk reménységét, adta a győzelmet, hogy nem a halálé az utolsó szó. Nem tudom, eszünkbe jut-e, gondolunk-e erre, és adjon ez nekünk támaszt. Igen, nem a halálé az utolsó szó, mert Jézus a győztes. És ami hiszünk benne, ha rábízzuk az életünket, akkor mi is ezt a győzelmet megtapasztaljuk az életünkben. És ott lehet a remény, hogy mi is örök életre jutunk általa. És ahogy mondtuk már, bízzatok benne mindenkor. És ez azt is jelenti, hogy amikor kimegyünk a temetőbe, megállunk a sírnál, akkor is ő benne bízunk. Hogy amit mond és ígér, az igaz. Ugye szokták mondani, hogy a sok temető kapujára ki van írva, hogy feltámadunk. És ugye aztán emberek, amikor mennek el, akkor meg azt mondják, hogy nem jött onnan még vissza senki. Na ezért fontos, hogy amikor ott állok a sírnál, vagy eszembe jut, aki elment, akkor jusson eszembe az ige, hogy visszajött Jézus. És Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Adja az Úr, hogy ez erősítse, vigasztalja az emlékezőket, adjon számukra békességet, reményt a Krisztussal való folytatáshoz. Adakozás is történt, az emlékező család Isten dicsőségére 100 eurót, adományozott egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére 40 eurót, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 479. dicséret 4. versét, amely így kezdődik, hinni taníts, Uram!
Oh, sok csendesen.